Urunk, köszönjük, hogy ma is van érvényes szavad hozzánk, és ma is akar tanítani, vezetni, látást adni, bátorítani, erősíteni, vigasztalni. Bocsáss meg nekünk, ha lassúak vagyunk a rád figyelésben, a megértésben, a te akaratodhoz való alkalmazkodásban. És kérünk, hogy ne mondd rólunk akkor sem, hogyha mi más utakon indulnánk el, mint ahova te akarsz bennünket terelgetni. Szólj, vezess, világosíts, bátoríts bennünket, légy itt közöttünk, igéd és lelked által ma is. Amen. János evangéliumának a harmadik fejezetéből olvasom a napi újszövetségi igeszakaszt, az első 15 verset. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető ember. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincsen vele az Isten. Jézus így válaszolt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az ugását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. János evangéliumának a beszélgetései talán a legérdekesebbek és a legtanúságosabbak, és azt a sémát követi az evangélista, hogy a beszélgető társait Jézusnak maga Jézus vezeti el egy kérdezfelelekben arra, hogy jönnek a kérdéseikkel, kapnak egy választ, aztán kiderül, hogy az a válasz az nem elégséges, megy a tovább kérdezés, és mintha Jézusnak valami olyan célja lenne, hogy a megoldást és az igazi választ a sorakozó kérdésekre ne is ő mondja ki, hanem az a felismerésben beépüljön a kérdezőknek az életébe. Mindenki tudja, aki pedagógiával foglalkozik, hogy annál biztosabb ismeret nincs, mint amikor magunknak ismerünk fel dolgokat. A nebulókat azért nehéz vezetni a tudás útján, mert a jó pedagógus az nem helyettük mondja ki, hanem ráébresztet mindenkit arra, amire el kéne jutni. Mint ha Jézus módszere ezt a jó pedagógiát követné, mert sokkal mélyebben épül be, és sokkal többet mondó, mintha kívülről tesszük be az ismereteket az illető lelkébe, szívébe. Hát valami ilyesmi történik Nikodémussal is, akiről azt lehet tudni, hogy a nagy tanács tagja, hogy éjjel jön Jézushoz, ezzel én különösebben nem akarok foglalkozni, mert szerintem már sokszor, sokféleképpen hallottunk ezekről. Azt is tudjuk, hogy tulajdonképpen egy világ választja el őt Jézus személyétől, de hogy már ez az elválasztás nem igazán működik, azt jelzi maga a kérdés is, mert Nikodémus azzal kezdi: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Valami már elindult Nikodémusban, valami már megmozdult a szívében, lelkében, ami legyőzte a távolságot a nagy tanács tagja és Jézus között, és talán éppen ez hozta őt oda a beszélgetésre. Jézusnak pedig a válaszai mindig azzal kezdődnek, hogy bizony-bizony mondom néked, minthogyha nyomatékosítaná azt, hogy, hogy van itt még olyan ismeret, Nikodémus, amire neked, mint a nép lelki szellemi vezetőjének el kéne jutnod. És hát ez a fura beszélgetés ugye abban jelenik meg, hogy Nikodémus rácsodálkozik, születhet-e valaki újjá vénen, bemehet-e anyja méhébe, és megszülethetik ismét az ember, és ez mindjárt mutatja, hogy Nikodémus abszolút földi síkon van, ha úgy tetszik, a törvény tanítója nem tud elszakadni a földtől, és nem tud elszakadni attól, amiből Jézus kiemelné, és úgy gondolta talán, hogy hát éppen Izrael tanítójának már ezen kicsit túl kéne lenni, nincs még túl rajta Nikodémus. Hogy miért nincs, azt csak sejtjük, valószínűleg azért, mert akármennyire tudósult az írásokban, azok holdbetűk ahhoz képest, aki a lélek birtokosaként és a lélekre mutató bizonyságtételben éppen a lélek munkájára akarja felhívni ennek az írástudónak a figyelmét. Benne van a válaszban, ami testtől született, test az, és ami lélektől születik, lélek az. Nikodémus lép tovább, emeld egy kicsit máshova a tekintetedet. És ne féljünk ettől a fönt lent gondolattól, valamikor annak idején Pál Kozdi professzor mondta a biblika teológia órán, hogy azt gondolják némelyek, hogy elavult ez a világkép, hogy fönt a menny, meg az Isten, és még meg lent a Földön, de a hétköznapi nyelvben is ugyanúgy használjuk, hogy lógatja az orrát, és akkor a Földet nézi, és valaki feldobódott, és akkor a lelkesültsége, meg az öröme jut kifejezésre. Ezek nagyon mélyen beívódott világképi gondolatok, ha úgy tetszik, a mai gondolkodásunkba is, és hogyha egy kicsit egzisztenciálisabban közelítjük meg a dolgot, akkor is érthető, hogy miről van szó. Mint hogyha szeretné Jézus ezt a tanítót, ezt az írások értelmezőjét, döntések hozóját egy kicsit a lélek világába, az Istentől jövő, felülről való világba átsegíteni. Mert az világos már az Ószövetség ismerőinek, hogy valamit az Úristen cselekszik akkor, amikor teremt, akkor, amikor megtart, amikor gondviselésével körülvesz bennünket, és akkor meg különösen, amikor megvált. Mégpedig mindegyiket a lélek munkájának is gondolhatjuk, hiszen a teremtésnél ott van a lélek, mely lebegett a vizek fölött, ott van a lélek, amelyet az Úristen belelehelt az első emberbe, és így lett élő lélekké. Ott van az Ezékieli szép képben, hogy új szívet kap az ember, kicserélődik szinte a személyisége, hogyha az Isten munkáját hagyja végbe menni. Voltak előképei azért az Ószövetségben is azoknak, amiről itt Jézus beszél. Hogyan történhet mindez? A nikodémusi kérdés mögött ott van az embernek az a fajta félelme, hogy képesek vagyunk erre. Van erre erőnk, lehetőségünk, hogy felemeltessünk-e porföldi világból? És Jézus válasza éppen arra figyelmeztet, hogy tessék odafigyelni a lélek munkájára, és aki a bibliai nyelveket tanult, az tudja, hogy szél, lélek éppen a teremtés történet kapcsán is azonos gyökű szavak. Itt is előkerül, hogy a szél működéséről igazán sok mindent nem tudunk, hogyan, honnan jön, csak az eredményét tudjuk kikövetkeztetni, azt viszont észre lehet venni. Hogyan lehetséges ezt kétségbeeső emberi kérdésére a válasz az, hogy hát úgy, hogy az Úristen viszont munkálkodik. Az Úristen viszont azzal a lélekkel munkálkodik, amelyet ugyanúgy működtet, ahogy a szél működik az életünkbe, és a végeredményét látjuk, akár egy fuvallatról van szó, akár egy orkánszerű nagy viharról. És finoman tovább vezeti, és elgondolkodtatja Nikodémust, hogy te Izrael tanítója vagy, és ezeket nem tudod. Még mindig ott állsz a sárba süppedve, és nem veszed észre az írások nyomán se, hogy hol kéne lenni. És tulajdonképpen nagyon finom kritika az is, hogy hát a földi dolgokról szólok nektek is, és nem tudtok hinni, mi lesz, amikor a mennyeieknek a bizonyságtételét hozom. Hitelesebben kihozta volna ezt a bizonyságtételt, mint maga az Úr Jézus. A beszélgetés végén pedig eljut oda, hogy felismertesse magát, emlékezteti egy másik jellemző történettel az ő központi szerepére Nikodémust. Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. A lélek azt munkálja, hogy amit a szem kudarcnak és keresztnek és végállomásnak lát, azt ugyanúgy hittel elfogadva egy új kezdetnek és egy új lehetőségnek lássuk, ahogy a pusztában ránéztek az érc kígyóra, amikor azt felemelték, és megmenekedtek a kígyómarásnak az eredményétől, úgy kell az ember fiának is felemeltetni, és a megoldás központi figurájának lenni, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Nikodémus, ha neked az a kérdésed, hogy hogyan lehetséges ez, úgyhogy rám nézel, úgyhogy hozzám kötődsz, úgyhogy Isten lelkinek munkáját az én szolgálatomba, az én megaláztatásomba, keresztrefeszítésembe is fel tudod ismerni. Idáig tart a mai szakasz. Tudjuk, hogy a Biblia szíve központja jön a következő verssel, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De hogy ezt a verset megkapjuk, az nagyon-nagyon fontos, hogy ez a beszélgetés készíti elő, és helyre teszi, és felemeli Nikodémust abból a föltözlagadt állapotból, amiből úgy gondolom valamennyinek fel kell emeltetnie időnként, akármennyire ismerjük az írásokat, akármennyire tanítunk, akármennyire benne vagyunk az Isten világának az értelmezésében. Befejezem egy olyan történettel, ami számomra nagyon megdöbbentő volt. Egyszer egy kórházba hívtak egy haldokló lelkészhez. Nagyon idős bácsi volt, kiderült, hogy sokáig külföldön élt, és eltűnt a szemünk elől, és aztán hazajött tulajdonképpen meghalni, és a pécsi kórházba került. És bementem, és találkoztam a bácsin kívül a lányával is, aki nagyon-nagyon kétségbe esettem, nézte az édesapjának az utolsó órás övergődéseit, és nagy több órás beszélgetés lett a bemenetelemből, és a beszélgetés végén megkérdeztem, hogy kiderült, hogy külföldön él, Londonba dolgozik, az is kiderült, hogy kórházba dolgozik, aztán a beszélgetés végén már az orvos rákérdezte, hogy a kórházban mit dolgozik. És akkor azt mondja, hogy haldoklók mellett a családtagokat próbálom az utolsó órákba kísérni, hogy ön most tette velem. És mondom, de hát olyan kétségbe esettem, mondta el a dolgait, hogy most mi lesz, hogy az édesapja elmegy. Megvallotta, hogy nagyon fontos volt számára az édesapja, meg az édesapja hite is, de ő nem hitben járó ember. És most mi lesz? És egy kicsit úgy voltam vele, hogy visszakérdeztem, hogy hát talán most van az ideje, hogy ezekre a kérdésekről önnek is el kéne gondolkodni. Mert hogyha ezzel szolgál másoknak, és ebben kéne segítséget ad másoknak, és most kétségbe esetten kapálózik, hogy hogyan is lehet ezt az egészet érzelmileg, szellemileg, lelkileg tovább csinálni, akkor jó, az rendben van, hogy ez önmagának ezt nem oldja meg, és rendben van, hogy egy lelkész hívott az édesapja miatt is, még tudott urvacsorázni, és a bácsi, meg hát saját maga miatt is, de egy picit emelkedjünk felül, ahogy itt Nikodémust emeli Jézus fel a földi dolgoktól, hogy lehet újonnan születni. Hát ez a mi nagy lehetőségünk, a potenciálunk, hogy újjá lehet születni. Nem, az Isten ajándéka. Csak észre kell venni, hogy Isten nem hagyta abba velünk a bíbelőtést, a kétségbejtő éjszakai helyzetekben sem. És észre kell venni azt, hogy arra a fiúra mutat, aki itt van és veled beszél. Csendesedjünk el. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy valóban testvérünkként jöttél, úgy lépsz oda mellénk ezekben a beszélgetésekben, akár Nikodémussal, akár a Samáriai asszonnyal való beszélgetést elemezhetjük ilyen szempontból, hogy lépésről lépésre vezetsz, hogy bátorítasz, hogy emlékeztetsz, hogy vigasztalsz, hogy megengeded és türelemmel megvárod, hogy a beszélgető társak felépítsék magukban a tőled hallott szavak nyomán a hitet, a reménységet, azt a fajta hitbátorságot, amely egyébként nem mer szembenézni a éjszaka sötétjében sokféle nehéz, terhes gondolattal, és nagyon is földhöz ragadt. Köszönjük, hogy újra és újra tanít a te igéd arról, hogy többek vagyunk, mint a sárgolyó gyermekei. Köszönjük, hogy emlékeztet arra, hogy a lélek munkája is ott ragyoghat a szívünkben, a lelkünkben, az életünkben, és az sok-sok jó gyümölcsöt teremhet. Köszönjük, hogy ez a lélek rád mutat, a te halálodnak, bennünket elviselő szenvedésednek és újrakezdésednek a lehetőségéről szól, nem a mi lehetőségeinkről, csak arról, hogy te ajándékba adtad magadat, és vele együtt mindent, amit a mennyek birodalmából közénk hoztál, és azt mi megnyerhetjük, és hogy mi nem szolgákként kell, hogy rettegjünk, hanem fiakként részesülhetünk az örökség minden egyes részében. Bátorítsál bennünket szabadon járni a fiúság lelkével és lelkületével az egyetlen fiú te utánad. Hadd tudjunk úgy szolgálni, gondolkodni, tenni, hogy másoknak a földhöz ragadt gondolatait is hozzád emeljük, és vigasztalunk, bátorítunk, erősítünk azokkal, mert te így lettél testvérünké. Ebben erősíts meg bennünket, ebben hadd szolgáljuk a testvériséget, mi magunk is, és hadd ne okozzunk még nagyobb gondokat, még nagyobb földhöz ragadtságokat, mint amit amúgy is hordozunk magunkban. Atya, Fiú, Szentlélek Isten, hallgass meg bennünket ezekben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájunkkal, most és mindörökké. Amen.